Sok szeretettel köszöntök benneteket. Ha nem voltál itt múlt héten, akkor most hallottad az elején is, meg láttad ezt a kis videót, hogy most elkezdtünk egy sorozatot múlt héten. Következő hónapokban igazából a hegyi beszédet fogjuk tanulmányozni. Tehát aki nem ismeri, hogy az hol van a Bibliában, akkor ez a Máté 5, 6, 7. Tehát Máté evangéliumának az 5., 6., 7. fejezete. Ezt a három fejezetet a következő már három hónapban végig fogjuk átnézni, átbeszélni. Jézusnak egyébként talán azt mondjuk a leghíresebb beszéde, még a kérdés néha, hogy akkor ezt egybe elmondta, vagy ez egy kis gyűjtemény, de valószínűleg, hogy hasonló üzenetet vitt mindenhol, lehet, hogy egyszer egybe, akkor ezt elmondta, de kis darabokban, máshol, máskor, de tele van olyan mondatokkal, amiket én azt gondolom, hogy kereszténységben talán a legjobban ismertek is, vagy ismertek közül is, és a mai nap is lesz egy pár ilyen gondolat. Talán láttátok, hogy ki itt volt múlt héten, hogy változtattam a címen, mert múlt héten vasárnap azt hirdettük, hogy légy hatása, és akkor a héten, ahogy kezdtem ezzel foglalkozni, változtattam, és akkor az lett a vége, hogy hatása lehetsz. És talán azt fogjátok látni, hogy kis hangsúlybeli különbség lesz ebben a változtatásban. Nem tudom, hogy mennyire érzed azt, hogy te jelenleg hatással vagy a környezetedre. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azt érezzük, hogy hát nagyon kicsik vagyunk, és nagyon pici-kicsi a mi hatásunk bármire. Sőt, néha én azt gondolom, hogy azt érezzük, hogy még a saját életemre nincs nagyon hatásom. Én azt gondolom, hogy amikor kitört a COVID, 2020-ban, nagyon sokan azt éltük át, hogy még a saját életem fölött sincs igazából kontroll, úgymond, tehát nem az én kezemben, tehát hirtelen akar minden tervem, akkor, vagy minden, amire gondoltunk, terveztünk, az felborult, és ahogy kijöttünk akkor a Covid-ból, emlékeztek, akkor majd egyből akkor jött egy háború a szomszéd országban, ez is felborított minden, ebből jött egy energiaválság, és mindenféle ugye élelmiszerválság, és mindenféle dolog, és én azt mondom, hogy nagyon sok ember azt érzi, hogy hú, tehát igazából a hatásköröm az nagyon kicsi. Tehát amire nekem hatása van, az minimális. De én azt gondolom, hogy az segít nekünk mindig, amikor nézzünk egy ige részt, hogy vissza tudjuk helyezni magunkat az akkori helyzetbe, beállni a hallgatóságba, akik Jézust vették körül abban az időszakban, és próbálni ezt átélni, és meghallgatni, ahogy ők. Ezt próbáltam múlt héten is egy kicsit felvezetni, hogy Izrael népénél, tehát 2000 éve ezelőtt, milyen helyzetben voltak, milyen volt az ő helyzetük, mennyire voltak ők hatása a társadalomra, az életre, a saját életükre. Ugye múltkor beszéltünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben voltak, nem? De mennyire voltak ilyen kiszolgáltatott helyzetben, ott volt egyrészt a római uralom, a katonák mindenhol állandóan előrizték őket, ugye a vámszedők is, akkor amennyi kis profit volt, vagy haszon volt a munkában, azt is elvitték. A félelemben élték, akkor jöttek a vallásos vezetők, és akkor beszéltünk a különböző csoportokról, ugye voltak, akik gyakorlatilag szövetséget kötöttek a rómaiakkal, és akkor nagyjából ugyanazt csinálták, voltak, akik ellenálltak, voltak, akik leterhelték őket, és én azt gondolom, hogy odafordultak, ahogy mondtuk a videóban, az egyházhoz, vagy abban az időben mondjuk a vallási rendszerhez, és az nem nyújtott nekik semmi támaszt. Úgyhogy alapvetően, ha a köznépre gondolunk, amikor Jézus elmondta a hegyi beszédet, akik ott voltak a hallgatóságban, én azt gondolom, hogy hozzánk képest talán még kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, nem? És azért is egy kicsit változtattam a címen, mert én azt gondolom, hogy amikor Jézus kimondta ezeket a szavakat, és hadd nézzük a mai ige részt, a 13. verstől, ti vagytok a föld sója, Ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült várost nem lehet elrejteni. A lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóba tegyék, és világítson mindenkinek a házba. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsítsék a ti mennyei atyátokat. Ha az elején kezdjük itt, egyrészt azt látjuk, hogy nem felszólítás, hanem kijelentés. Nem? Tehát van egy felszólítás a végén, úgy tündököljék a ti világosságotok, de az első két nagyon híres mondás, amit Jézus mond, ti vagytok a föld sója, ez nem egy felszólítás, nem? Ez egy kijelentés. Ti vagytok a világ világossága, ez egy kijelentés. És szerintem, amikor Jézus ezt elmondta, tudjátok, mi történt? Szerintem egymással néztek, és azt mondták, mi? Mi vagyunk? Szerintem körülnézek, tudod, néha úgy van, hogy valaki szól hozzád, de annyira furcsa dolgot mondanak, hogy körülnézel, hogy biztos, hogy nem nekem mondta, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ezek a tanítványok, akik az első sorokban voltak, amikor Jézus rájuk néz, és azt mondja, ti vagytok a föld sója. Micsoda? Én egy földművelő vagyok, én egy halászember vagyok, én az utolsó senki vagyok. Tehát én vagyok a föld sója, én vagyok a világ világossága. Miért mondom ezt így? Mert biztos vagyok benne, hogy vagytok ti is olyanok a mai napon, akik így gondolkodtok magatokról. Én vagyok a föld sója. Micsoda? Tehát még a családomban se figyelnek rám, nem? Tehát még a osztályban senki nem figyel rám, még a munkahelyen nem figyelnek rám, tehát én az utolsó senki vagyok, most én vagyok valami. Igen, te vagy valaki. Miért mondom ezt? Mert Jézus ezt mondta, nem? Te valaki vagy, te hatással lehetsz, és én azt gondolom, megint itt Jézus nem teherként nyomja ezt a várokra, aki eddig ugye alig bírja az életet, hogy akkor legyél te is, vagy legyél ez is, meg vidd ezt a terhet is. Nem, hanem Jézus a szemükben néz, akik azt mondják, hogy mi senkik nem vagyunk, és semmi hatalmunk nincs, semmi pénzünk nincs, és Jézus azt mondja, de mégis valakik vagytok. És hatással lehettek, sőt, hatással lesztek, az ilyen kijelentés, hatással lesztek a világra, a földre. És ez egy óriási igazság. De hogyan, miként? Három fő gondolat lesz a mai napon, hogy lehetsz hatással a világra. Az első az, hogy sós életet élsz. Hogy az mit jelent? Azt majd elmagyarázom. Jó, más szót, jobb szót nem tudtam erre találni. A második, hogy vannak közvetlen kapcsolataid. Folytatása az lenne, hogy nem hívő emberekkel. És a harmadik az, hogy bátor hitvallás. És itt nem egy ilyen teológiai hitvallásról beszélek, hanem egy felvállalod a hitedet, és ezt elmondod. Oké, kezdjünk ebbe bele. Kezdjük a sóval. Miért a sóról beszél Jézus? Hát, ha megnézitek ezt a képet, nem tudom, mennyire látszik, hogy ez mi, de hadd mondja azt, és kerestem saját képemet, és egyszerűen nem találtam, mert nem is emlékszem, hogy melyik évben jártunk Krakóban. Ugye Lengyelországban, de hogy Krakó mellett van egy hatalmas sóbánya, és ami nyitva van a turistáknak, és ez egy hihetetlen élmény, nem is gondoltam volna. Tehát egy sóbánya az annyira érdekes, vagy izgalmas lehet, és csodálatos volt, hihetetlen volt. Úgyhogy ezt a képet találtam, csak úgy gyorsan az interneten. De ugye lementjünk ebbe a sóbányába, és akkor van egy, ennek egy része, és azt mondja, csak a 10% van nyitott a turisták erről, tehát ez csak egy kis töredék, sokkal-sokkal nagyobb, mélyebb, nem tudom, mint amit mi látunk, de látjátok ebből, hogy milyen hihetetlen, milyen csodálatos, stb. De amikor a túravezető vitt minket végig, és beszélt a sóról, tudjátok, hogy mit mondott? Ő arról beszélt, hogy micsoda értéke volt a sónak a középkorban. Most hoztam egy kis sót, tengeri sót, csak azért, mert ezt találtam otthon, és igazából ennek az értéke mennyi a mai napon? Tehát ez egy ilyen drága cucc, tehát hogy akkor most erre félre kell tenni egy darabig, és akkor meg tudod venni. Tehát igazából azt mondjanánk, hogy a só az aránylag olcsó, nem? Tehát, hogy nem kell erre gyűjteni, meg félretenni, és akkor esetleg veszek egy tengeri sót. Tehát igazából ez egy olyan hétköznapi dolog, bármelyikünk, akkor hazafelé be tud ugorni a boltba, veszünk egy sót, akár egy kiló sót, és nem kerül sok pénzbe. De arról beszéltek, hogy... És utána olvastam, és mondták, hogy lehet, hogy ez túlzás, de ők mondták azt, hogy az olyan értékes volt, mint az arany abban az időben. Na, ahogy mondom, hogy utána olvastam, azt mondta, hát, hogy azért most az aranyhoz képest nem valószínűleg, de mégis azt mondták, hogy így gazdagodott meg ez a lengyel király, vagy nem tudom, fejedelem ott azon a területen, hogy ez olyan nagy érték volt a sónak, hogy így lett gazdag, ahogy eladta ezt. És igen, tehát én azt akarom mondani nektek, hogy beszélünk erről, hogy a só az érték, és Jézus idejében óriási érték volt, kincs volt a só. Miért? Mert tartósít, és azt mondja, jó, persze, ma is tartósít, de abban az időben voltak hűtőszekrények, voltak fagyasztók, tehát nem volt nagyon más lehetőség arra, hogy eltárolni valamit, vagy hogy a hús ne romolja meg, de nem csak a hús, hanem ezt használják zöldségekkel, más dolgokkal, hogy ez volt a leggyakoribb, a leginkább azzal tudták tartósítani, tárolni dolgokat. Ízesít. Ugye ettől finomabb az étel, gyógyít. Hányan mentetek el ilyen, nem tudom, ilyen gyógyi, ilyen kúrára, vagy ilyen, nem tudom, sóbarlangba, vagy volt, aki ilyen helyre ment? Vagy nem hiszem, hogy Daniék meséltek, hogy Romániába mentek, és akkor nem tudom, napokig voltak valamilyen, egészen kiépített, majdnem ilyen szálloda mindent, tehát mint egy wellness, és az egész az, hogy benne, és a sót beszívni, és a levegőben, meg minden, és tehát abban az időben ezt használtak a gyógyításra, sőt, nagyon érdekes, tehát hogy az Ószövetség is beszél arról, hogy amikor megszületett egy baba, hogy akkor sóval, nem tudom, ezt sót kintették rá, vagy nem tudom, tehát ezzel tisztították is a babát, talán nem is értve, hogy fertőtlenítettem, tehát ennek volt egy hatása, és azt is írtam, hogy érték és hatásfok. Tehát ahhoz, hogy a só hasson, sokat kell használni. Például az ételre, fűszerezésre, tehát sokat kell használni. Saci azt mondja, igen, oké. Vannak ilyenek is, tehát kilóra veszik, és akkor szórják. De igazából a legtöbbször mi azt mondanánk, hogy könnyű túlsózni ugye, valamit, a levest, vagy túlsózni valamit, és akkor ugye utólag nehezebb kivenni. Tehát ugye alapvetően egy kevés is elég arra, hogy finomabb legyen, nem? És Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója. Ugye, megint nem akarom, hogy ez csak egy teher legyen, akkor ezt is kell csinálni, hanem azt értsétek, hogy Jézus akarati azt mondja, ti értékesek vagytok. Tehát amennyire értékes a só, főleg abban az időben, ti ennyire értékesek vagytok. És ahogy csak egy kevés is elég belőle, hogy az étel finomabb legyen, és hogy hatást gyakoroljon nektek is, és lehet, hogy azt mondjátok, de hú, de kicsi vagyok, és nincs sok hatásköröm, nem nagy a hatalmam, stb. De mégis Jézus azt mondja, nem kell sok belőled, belőletek, nem? mert egy kicsi só is meg tudja ízesíteni azt az ételt. Nem? Tehát igazából Jézus, amikor ezt elmondta a népnek, hogy ti vagytok a föld sója, tehát először szerintem megdöbbentek azon, hogy hozzánk szól, tehát biztos, hogy ránk gondol ilyenkor. De másrészt ez egy bátorítás, hogy figyeljetek, a világ számára ennyire értékesek vagytok. És a világ számára ilyen nagy szükség van rátok, nem? Nagy szükség van rátok, ahogy a világnak szüksége van sóra. Micsoda bátorítás. De milyen a sós élet? Azért használsz a szót, hogy só, mert a só az annyi féle hatást gyakorol, hogy mondtuk gyógyítés, tartósítés, ízesítés, és lehet, hogy te is mondanál még egy párat. Tehát milyen az a keresztény élet, milyen az a hívő élet, ami sóként hat a világban, vagy a világra. Én három szót fogok mondani, nem én találtam ki ezeket, hanem ezt egyik könyvben olvastam, mert szerintem lehetne nagyon sokat mondani, de hármat fogok adni nektek, és szerintem érdemes ezen a hárman gondolkodni. Az egyik a hitelesség, vagy az első. Egyébként ugye Jézus, amikor beszél itt a sóról, hogy ti vagytok a föld sója, mindjárt azt mondja, de a só ízét veszti, ugye mivel sózzák meg, akkor semmire nem jó. Tehát gyakorlatilag ő beszél arra, hogy ahhoz, hogy a hívő életed, tehát az tényleg hatást ugyan gyakorolni kell, hogy igazi só legyél, olyan só legyél, ami nem vesztette el az ízét, és az egyik dolog itt a hitelesség. Én azt gondolom, hogy a hitelesség egy olyan dolog, amit félreértünk. Tehát nagyon szerettem a házi csoportos beszélgetéseket. Hányan jártok házi csoportban? Hányan nem? Jó, ez csak egy bűnvallomás is legyen. Oké, jó. Bátorítanak titeket, hogy járjatok házi csoportba. De igazából a házi csoportban nagyon sok jó dolog hangzik el, nagyon sok jó visszajelzés jön, és akkor valamikor beszélgetünk, és akkor valaki beszélt a hitelességről, és azt mondja, hát igen, de ha nem vagyok hiteles, mert néha veszekedem a feleségemet, vagy nem vagyok hiteles, mert néha elveszítem a türelmemet, vagy nem vagyok hiteles. Igen és nem, sőt, de lehet, hogy ettől vagy hitelesebb, hogy felvállalod a hibáidat, mert van tökéletes ember, aki sose veszíti el a türelmét, vagy van olyan házas ember, aki mindig türelmes és szépen beszél a társával, vagy van, értitek? Tehát néha pont az a hitelesség, amikor felvállaljuk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy lehet a ló túlsó oldalára is esni. Én azt gondolom, hogy mai néha ilyen modernebb gyülekezetekben majdnem divat az, hogy nagyon gáz az életed, és minél gázosabb, annál jobb, nem? Annál jobb a bizonyság, hogy nagyon. És emlékszem, hogy beszélgettem nemrég egy pásztorral, aki egyébként egy pásztor körre járt, és azt mondja, hát igen, ott beszéltünk, és akkor imádkoztunk együtt, és akkor az volt, hogy mindenki körbe ment, és akkor mesélte, hogy most mi a helyzet az életében, és akkor mondta a pásztor után, csak mesélte arra, hogy mennyire gáz az élete, és hát igen, a feleségemmel állandóan veszekedünk, és a másik, hogy a gyerekemmel nem is beszéltem, most mióta, meg nincs kapcsolatom, meg a harmadik, hogy mivel küzd, meg és akkor azt mondták, hogy oda jutott hozzá, és egy kicsit szégyelte magát, hogy most jobban van a feleségével, és még beszél is a gyerekeivel is. De értitek, tehát én azt gondolom, hogy lehet, tehát amikor az embernek az élete teljes káosz, hogy akkor nem annyira vonzó az embernek, hogy hát pont ez kell, mert az ő élete is káosz, a te életed is káosz, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy akkor te tudsz sokat segíteni neki. Úgyhogy a hitelességben igen, benne van az, hogy hibák és bűnök, és nem vagyunk tökéletesek, de mégis valami is ott van, hogy mégis Isten itt van, és segít, és vannak szabadulások, és vannak áttörések, és lehet, hogy vannak még hibák, de nem ott tartok, ahol voltam mondjuk 5 éve ezelőtt, vagy 10 éve ezelőtt, legalább erről tudok beszélni, nem tudom, értitek. Valahogy a hitelesség. A második, amit a szerző mondott, a törődés, és beszélt az őszinte törődésről. Tehát, hogy mi az, ami vonzó a világnak, mi az, ami tényleg hatást gyakorol a nem hívőkre, és a másik egy ilyen igazi törődés. És tudom, hogy használhatnák azt a szót, hogy szeretetet, csak én azt mondom, hogy nehéz még néha, tehát nem jön át az, amit szeretnék itt azzal mondani, hogy törődés, tehát egy őszinte törődés. Én azt gondolom, hogy keresztényként, főleg amikor misszióról, evangelizálásról beszélünk, könnyű abba a hibába beleesni, hogy nekünk a törődés az igazából, hogy is mondjam, egy ilyen, hát nem akarom mondani, teljesen manipuláció, de mégis van egy hátsó szándék, nem? Azért törődök, hogy meg tudjam téríteni, de ha nem akar megtérni, akkor hagyom. Nem? És akkor megyek tovább, és keresem a következőt, hát ha meg tudom tehát, és akkor az emberek, akik ezt látják, hogy nem egy őszinte törődés van, nem egy valódi törődés van, hanem csak valamit akarok belőlük, tehát én be akarom őket szervezni valamibe, vagy behozni be, tehát ezt érzik, nem? És szerintem az igazi sós életben a törődés, van egy őszinte törődés, és persze, hogy azt akarjuk, hogy megtérjen, de ha nem akar megtérni, akkor is törődünk, nem? Akkor is szeretjük, akkor is segítünk, vagy támogatjuk, vagy nem tudom, mit, ott leszünk mellette, mert ő fontos, és szeretjük. És a harmadik szó, amit itt látunk, az öröm. Tehát az a keresztény hívő, és megint, igen, leszünk szomorúak, és igen, az lenne a furcsa, hogyha valami, igen, kapsz, mit terem én, egy diagnózist, a orvost vagy rákos beteg vagy, és meghalsz egy év múlva, és hú, de jó. Tehát akkor ez lenne mondjuk a furcsa, az igazi hiteles válasz az lenne, hogy igen, sírunk, és megijedünk, és akár pánikba esünk, stb. De értitek, de vannak olyan keresztények, akiknek az életük olyan keserű, tehát semmi örömet nem látunk ebben, és csak egy nagy teher az egész, meg csak beszélgetsz velük, és akkor csak panasz, és elégedetlenség, és hogy milyen rossz az élet, meg stb. Tehát értitek, ez a világra, az hát ők is ott tartanak, nem? De ha látnak valakit, aki, és itt ezt nem, igen, eljátszod, azt is fogják látni, de hogyha van egy belső öröm, ami valóban ott van, hogy okay, de minden rendben lesz. Egy erős hit Istenben, egy bizalom Istenben, ami azt jelenti, hogy lehet igazi öröm, és tudsz örülni kis dolgoknak is. És amikor, ha van gyermeked, amikor látod a gyermekeidet, nem csak azt látod, hogy mi rossz, hanem azt látod, hogy mi jó, és tudsz örülni annak, hogy hát most halad, és növekszik, és fejlődik, és ügyes volt, meg nem tudom, és tudsz örülni a feleségednek, a férjednek, tudsz örülni a gyermekeidnek, tudsz örülni az élet áldásainak, amelyek jönnek feléd, és az emberek látják, tudsz örülni kapcsolatoknak, hallják, és látják azt, hogy van belül, és kell, hogy belülről jöjjön valami öröm, és ez vonzó lesz. Ez lesz egy sós élet, ami hatása lesz a környezetünkre. Második, a közvetlen kapcsolatok. Talán emlékeztek, akik múltkor voltatok itt, hogy beszéltünk két ilyen vallási csoportról, akik léteztek Jézusnak az idejében, és akikről olvasjuk legtöbbször az Új Szövetségben, ugye a saduceusok és a farizeusok. Nagy különbség volt a két csoport között. Pedig ugye öltözetben, hát ilyen képeket találtam, nem látjuk a nagy különbséget, de a saduceusok, tehát mi azt mondanánk, hogy múlt héten azt mondani, a pénz, hatalom, de igazából ezek voltak a nemes családokból valók, ezek voltak azok, akik igazából náluk volt a hatalom, és ők megegyeztek nagyjából a római hatalommal, ugye, és a rómaiak adtak nekik, úgymond hatalmat, bizonyos dolgokat intézni, hatáskört adtak neki, pénz adtak nekik, szabadságot, mondja, a templom területén, hogy az, de nagyjából a papok ehhez a csapathoz tartoztak. De igazából mi azt mondanánk, hogy teológiailag ők voltak a liberálisok, tehát ők voltak azok, akik egyrészt csak a Tórát fogadták el, az a Mózes első 5 könyvét, a prófétákat, írásokat, azt nem fogadták el Isten szavának. Ők nem hittek, a Biblia azt mondja, nem hittek az örökkévaló lélekben, nem hittek angyalokban, tehát nem hittek a feltámadásban, ezzel kötekedtek Jézussal, hogy nincs is feltámadás, meg ilyen. Tehát teológiai liberálisak, és alapvetően mi azt mondanánk, hogy vannak olyan hívők ma is, akik gyakorlatilag, én azt mondanám, hogy ez ilyen kompromisszumkötés, ugyanúgy, mint a világ, hatalom, pénz, látszat, stb. Mély igazi hit Istenben, az örökké valóságban, az üdvösségben, a feltámadásban, az nem kell. És igazából azt mondanánk, hogy nincs különbség hívő és nem hívő között. De gyakorlatilag egy beleolvadás történik. Farizeusok pont ellenkezőleg nem is törekedtek annyira a hatalomra, nem is nagyon akartak kiegyezni a római hatalommal. Ők képviselték a teljes elkülönülést. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy el kell menni a piacra, és sokszor ugye a piacon ott voltak a pogány emberek, a nem zsidó emberek, és ha érintkezek velük, mert pénzt adok, és kapok pénzt vissza tőle, meg azt a húst ő fogta, tehát akkor tudjátok, mit csináltak, amikor hazajutottak? Fürödtek. Le kell mosni, nem? Mert most piszkos lettem, tehát koszos lettem, mert érintkeztem a nem hívőkkel, és alapvetően ez az ő látásuk az, hogy semmi kapcsolatunk nincs. Ők voltak azok, amikor Jézus ott ült a bűnösökkel és a vámszedőkkel, ők kívül álltak, és mit mondtak? Hú, hát ő nem lehet Istentől, nem? Jézus hogy lehet Istentől? Most ott ül a bűnösökkel. Nem? Tehát ők a teljes különülést választották. Mindegy beszélünk, hogy ennek milyen hatása voltak akkor a világra, gyakorlatilag azt mondja, semmilyenre. Mert igazából nem érintkeztek velük, és akkor ott van Jézus. Hát Jézus így mondta nekünk, hogy a világban vagytok, de nem a világból valók. De Jézus ezt be is mutatta, hogy ez hogy néz ki, és nem mondom, én azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás nektek is. Nektek, akik egyetemen tanultok, főiskolán tanultok, a világban vagytok, és akkor hogy tudsz ott lenni a világban, de nem a világból valók, és mit csinálsz, amikor hívnak egy bulira, elmész, nem mész el, elmész, iszol egyet, vagy nem iszol egyáltalán, vagy mit csinálsz, amikor ott vagy, és kivel lógsz, és mennyit lógsz velük, és miben veszel részt, és miben nem veszel részt, és ott vagy, de nem csinálod. Tehát én azt mondom, hogy ezek nem könnyű kérdések, és Jézus úgy nem is ad ilyen fekete-fehér válaszokat, hanem egy irányt, egy gondolkodást, hogy te világban vagy, és ott van a helyed, de nem a világból való. Ne felejtsd el, hogy ki vagy. Ne felejtsd el az identitásodat, amíg ott vagy a bulin, nem? Ne felejtsd el, hogy hívőként vagy ott a bulin. Ne felejtsd el, hogy sóként és fényként vagy ott. Nem egyszerű. Lehet, hogy az egyik azt mondja, el sem megy, a másik azt mondja, ott leszek, de vigyázok. Igen, mindenki legyen meggyőződve. Jézus egy alapelvet ad. És miből? Tehát miért is beszélünk erről a sóval kapcsolatban? Ugye, mert a só, igen, első csoportnál, mondjuk a saduceusoknál, vagy a, úgymond olyan hívők, akik belemennek mindenbe az életükben, semmi változás, vagy semmi különbség nincs a hitelentről. Azt mondja, az olyan, mint akinek a só az ízét vesztette. És a só az ízét veszti, mire való? Azt mondja, semmire nem való, csak hogy kiöntsük az útra hátra, valami hatást gyakorol, hogy ne csúszunk el. De alapvetően azt mondja, ezek azok a hívők, akik annyira benne vannak mindenben, mert ott leszek, és akkor, hogy beleóvadnak. És az életük nem különbözik. Benne vannak mindenben, meg a bűnben is. A második, ugye farizeusi, de vannak keresztények ma is, és nem nevezzem őket feltétlenül farizeusnak, csak én azt mondom, hogy ugyanez a hozzáállásuk van a világhoz, hogy ez a teljes elkülönülés azt jelenti, hogy a só a só tartóban marad, nem? Ez ebben benne marad. Ha benne marad, akkor milyen, mennyi hatást gyakorol a környezetére? Mennyire? Mennyire hat most? Jó, tehát ugye mentek az aléba, elviszitek ezt, oda teszitek az asztalra, és senki nem használja, mennyire hat az ételre, mennyire hat a környezetére. Tehát semmi bennem hat, nem? Mert amíg a só benne marad a sótartóban, az nem hat. Tehát ha a só nem érintkezik az étellel, akkor nem hat rá. És azt jelenti, hogy az a hívő, aki nem érintkezik egy hitetlen emberrel, egy nem hívő emberrel, nem hat rá. Nem is tudhatni rá. És akkor a harmadik, azt mondjuk, hogy amit Jézus mond, amire hív, az, hogy a só, az ki van szórva, és hatást gyakorol. De úgy van kiszórva, hogy a só marad, és az íz még ott van, és nem felejti el, nem veszíti el az identitását, nem veszíti el azt az ízét, amit kapott, és amivel kell hatást gyakorolni, hanem, ha így áthozzuk, hogy hívőként maradott a világban. A világban van, de Jézus követőjeként van ott. Hívőként van ott. Nem felejti el, hogy ő kicsoda. Így lesz az életünk, vagy így lehet az életünknek hatása a világra. Hogy tudsz a világban lenni úgy, hogy nem olvadsz bele? Nagyon érdekes ezt megfigyelni az igében. Ja, tehát ez hogy történik? Mi segít abban? Mi segít abban, hogy te az egyetemen, a kollégiumban, az iskolában, a munkahelyeden, a hitetlen családodnál, mi segít neked abban, hogy te ott tudsz lenni mondjuk egész héten egy hitetlen környezetben, és nem olvadsz bele. Te hatása vagy rájuk, ők nem tudnak hatást gyakorolni rád, vagy legalább azzal, hogy beleolvadsz. Figyeljük az igét, amit felolvastunk itt három ige részt, és beszéljünk itt a közösségnek az erejéről. Itt mondott Jézus, te vagy a föld sója, ezt mondta. Te vagy a világ világossága, ezt mondta. Így szoktuk alkalmazni sokszor, nem? Te vagy, te egyedül, csináld. De mit mondott Jézus valójában? Ti vagytok. És ezek az emberek hallották, igen, egyrészt az, mi, de nem az volt, hogy én, hanem mi, és ott ültek a tanítványok talán az első sorokban, mi, együtt vagyunk a világ sója, vagy a föld sója, együtt vagyunk a világ világossága. Tetszik nekem ez a kép, ugye, hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Jó, ez már a fény, a világosságnak a képe. De látsz egy várost fönt egy hegy tetején, ragyog, nem? De azért ragyog, mert egyetlen egy lámpa ég ott fönt a hegyen. Miért ragyog az a város? Mert nagyon sok fény, nem? Nagyon sok lámpás, nagyon sok házban, nagyon sok helyen ég a villany, vagy ég a lámpa, és akkor azért van az a nagy fény, azért látszik messziről, mert nem egyetlen egy ember emeli fel a fáklyát, vagy a lámpát, hanem azért, mert sokan vannak együtt, és így van egy nagyobb hatás, nagy hatása. Kedves hívők, tehát hadd mondja azt, hogyha nincs gyülekezeti közösséged, akkor az történik, hogy ott vagy a világban nap, mint nap, nem jársz se vasárnap, akkor még nap, nem jársz házi csoportba, nap, még egy nap, állandóan ott vagy a hitetlen környezetben, és lehet, hogy te úgy érzel, hogy egyedül vagy hívő a munkahelyeden, vagy egyedül vagy hívő az osztályodban, vagy egyedül vagy hívő a családban, és állandóan egyedül a hitetlen környezetben, és meddig fogod ezt bírni? Meddig fogsz megállni így? Vagy meddig fogsz legalább, lehet, hogy megállsz, hogy nem csúszol egészen a bűnbe, de a lámpás, vagyis, hogy mondjam, az a fény, az gyengő. De mi történik, amikor eljössz egy vasárnapra, és akkor részt veszel egy dicsőítésben, és az egész dicsőítés a szemedet felemeli Jézusra, és te is kezded őt dicsőíteni, és megerősödsz az identitásodban, nem? Hogy én ki vagyok. Lehet, hogy azt elfelejted már kedre, már alig emlékszel rá, hogy ki vagy, de vasárnapok kapsz egy emlékeztetőt, hogy te ki vagy, te az én gyermekem vagy, és megerősödsz a fiúság tudatában, és megerősödsz abban, hogy Isten kicsoda, és te ki vagy, és akkor úgy menni hétfőn vissza, úgymond a világba, ez más, nem? És mennyivel más, amikor szerdán vagy csütörtökön, jelenleg akkor vannak a házi csapatok, kapsz még egy lökkés, nem? És akkor ott, mivel kevesebben vannak, el is tudod mondani, hogy mivel küzdesz. És el is tudod mondani, hogy a családban milyen nehézségek vannak, vagy milyen kihívások vannak a munkahelyeden, vagy milyen kihívások vannak a suliban. És akkor valaki bátorít, egy másik ráteszi a kezét a váradra, és elkezd érted imádkozni. És akkor másnap csütörtökön vagy pénteken, akkor hogy mész akkor vissza, úgymond a világba? Másként nem. Másként nem. És ez az Isten terve. Mi vagyunk együtt a föld sója, mi vagyunk együtt a világ világossága, és bátorítsuk egymást, és összetartunk, és van, amikor gyülekezetként működünk, és mozdulunk, és együtt vagyunk, és akkor nagy a fény, vagy van, amikor kiküldetésben vagyunk, és te odamész, és én odamegyek, és egy másik, harmadik odamegy, de azzal az erővel, amit gyűjtött, amikor együtt volt a többiekkel, vagy együtt voltunk a többiekkel, nem? Így maradunk. Így van az, hogy nem óvadunk bele, nem veszítjük el az ízt a sóból. Nem kerül a véka alá a lámpánk. És akkor az utolsó, a bátor hitvallás. A bátor hitvallás. Igazából a felolvasott igében alapvetően talán ezen van a hangsúly, amikor arról beszélt, ti vagytok a világ világossága, és ez a hegyen épült város, igen, nem a barlangba, hanem a hegyen épült város, az ott van, hogy mindenki lássa, nem? Utána az, hogy lámpást nem azért gyújtják, hogy akkor a véka alá tegyék. Tehát ez nem arra van, hogy akkor senki más ne tudja arról. Beszélgettem valakivel, elmúlt hetekben, aki azt mondta, hogy 15 éve dolgozik egy helyen, egy hívő, 15 éve dolgozik ott, és senki nem tudja, egy hívő. Ez így jó. Ez így jó. És tudom, hogy nem vagyunk mindjárt extrovertáltak, és nem vagyunk mindjárt azok, akik ugye mindenkinek elmondjuk az evangéliumot, aki csak a látókörbe kerül. De én azt mondom, hogy ez valahogy a legalapszint. Nem? Ez a kezdőszint. Egyszerűen, és azt mondja, lehet, hogy nálad ez a felső szint, nem tudom. Oké, de ez kell, hogy legyen, nem? Kell, hogy legyen az, hogy az emberek tudják azt, hogy hívő vagyok. Ha semmi más, hogy semmi más, akkor legalább tudják azt, hogy hívő ember vagyok. Mi lehet ebből? Lehet, hogy nem is te hozod fel a témát, de lehet, hogy megkérdeznek egyszer. Vagy lehet, hogy, tehát én azt tudom mondani, hogy Karin mesélte, ugye most harmadik évben van egy iskolában, tanítás első évben, ugye nem nagyon volt kapcsolat, meg minden nehéz volt neki, de most volt olyan, hogy egy katolikus hölgy jön oda, és azt megimádkoznál, most értem. Igen, mert tudják, hogy hívő. Tehát, hogy van egy teher, és emlékszel, hogy tavaly imádkoztál értem, és akkor most megint gond van, imádkoznál értem. Tehát nem vagyunk egyformák, lehet, hogy valaki bátrabb, lehet, hogy valaki kevésbé bátrabb. Semmi baj, de én azt mondom, ez az alap, ez a kiinduló pont egyszerűen, hogy valahogy tudják azt, hogy hívő vagyok. Bocsánat, ez az első. Felvállalni a hitedet. Második a világos üzenet. Felhozom a harmadikat is, mert szerintem ezek kettő kell, hogy együtt működjön. Ugye van ez a híres mondás, hogy ugye hirdess az evangéliumot nem szavakkal, hanem ugye tetteid el, meg ilyesmi, de hadd mondja azt, hogy én azt gondolom, hogy a jézusi mód, a biblikus mód az, hogy szavakban is, meg tettekben is. Jó, mert a fény az mit csinál? A fény az alapvetően utat mutat, nem? A fény azt mondja, hogy itt az út, ezen járjunk. Tehát valahogy a fény, az nekem, számomra ez az üzenetre mutat. Tehát, hogy ezt elmondjuk, ezt kimondjuk, és nem azt jelenti, hogy minden nap, amikor bemész a munkahelyre, akkor megállsz és prédikálsz, nem tudom, az előtérben mindenkinek, de valahogy, amikor lehetőség nyílik, és valaki föltesz egy kérdést, valaki beszél, tehát készen állunk. Tudjátok, jó felkészülni. Tehát mit szoktak kérdezni tőletek? Tehát nekem én azt mondanám, hogy most egy picit ritkában történik, mert nem mindig veszik észre, hogy amerikai vagyok egyből. De amikor először jöttünk, igen, ezt megtanultam, hogy az emberek ugye néhány mondat után rájöttek arra, hogy valami nem stimmel, és akkor megkérdezték, hogy te honnan vagy, amerikai vagy, te mit csinálsz itt? Jó, tehát többféleképpen lehet erre válaszolni. Lehet arra válaszolni egyszerűen, hogy lelki pásztor vagyok, misszionárius vagyok, vagy lehet arra használni, hogy az evangéliumot elmondom három mondatban, és akkor kezdem azon gondolkodni, hogy tudok úgy válaszolni, hogy valahogy a hitről fogok beszélni, és nem magamról, hogy miért jöttem el, miért vagyok itt. De lehet, hogy nálad az van, hogy mit csináltál a hétvégén. Mit csináltál a hétvégén? Mit szoktál mondani? Minden más, csak a Gyülit, nem? Nyilted? Vagy azt mondod, hogy voltam gyülekezetben, vagy szombaton voltam egy ifjúsági konferencián, ami Istenről szólt, vagy nem tudom, vagy megragadod a lehetőséget. Mi az, amit mit kérdeznek tőled, ami, és akkor tudná beszélni? Ők kérdezték, nem, hogy te mit csináltál, csak válaszoltál. Nem? Tehát, hogy az üzenet, valahogy az üzenet mondani, a hit hallásból van, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát, ha nincs, ha senki nem mondja, azt mondja az ige, ha nem hallják, hogyan fognak hinni? Nem? Ha nem hallják, hogyan fognak hinni? Hogyan hisznek abban, akiről nem hallottak? De mit mondott Jézus itt a cselekedetekről a végén? Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti, mit kell látni? Lássák a ti jó tetteiteket, hogy lássák a ti jó tetteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát én azért mondom, hogy hitedből való fakadó cselekedetek, mert ugye ez kell, hogy megint belülről, hitből. Tehát, hogy valahogy a cselekedet és a hit és a szavak egybecsengnek, nem? Tehát ahogy élek, ahogy cselekszem, és lehet, hogy a cselekvés az segíteni nekik, vagy egyszerűen melléjük jönni, vagy nem tudom, lehet, hogy ez egy segítségnyújtás, de lehet, hogy a jó cselekedetek egyszerűen az élet stílus, az életmód, amit látnak, és dicsítik a mennyi atyánkat. Hatással lehetsz. Elhiszed? Te, ti, mi hatása lehetünk. Én azt gondolom, hogy gondolok a gyülekezetre néha, az igen, tehát mennyire vagyunk hatása a 11. kerületre? Nem is Budapesten, hanem a 11. kerületre. Hány ember tudja azt, hogy itt vagyunk? Hát még mindig van egy ilyen érzésem, hogy nagyon kevés, nem? De én hiszem azt, hogy hatása lehetünk. És lehet, hogy ez a hatás most kicsi, mert kevesen vagyunk, de nagyobb lesz. De egyéni szinten is hatással lehet személyesen te. Van gyülekezeted, ami támogat ebben? Ez egy fontos kérdés, erről beszéltünk. Tehát akinek nincs közössége, akinek nincs gyülekezete, és ti, akik itt vagytok, és vannak, akik gyülekezetet kerestek. Jó, akkor találjatok. Jó, találjatok gyülekezetet. Lehet itt ezt találni, lehet más találni, de legyen egy gyülekezeted, legyen egy közössége, legyenek hívő körülötted. Ti, akik itt vagytok tagok, és nem jártok házi csoportot, hadd ajánljam nektek erősen a házi csoportot, ahol megint bátorítást kapsz, és erősítést kapsz, akár itt hétköznapon, a hétnek a felénél valahogy, de ott megosztod másokkal a te gondolataidat, és bátorítasz másokat, és mások bátorítanak titeket. Van gyülekezeted? Ha nincs, szükséged van rá. Vannak kapcsolataid nem hívőkkel? Ez egy kihívás, nem? Azt mondják, hogy amikor valaki megtér, vagy 5 év alatt majd nem elvágodnak, vagy megszűnnek ezek a kapcsolatok a világgal, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor azt jelenti, hogy tudatosan kell kapcsolatban maradni, vagy tudatosan kell kapcsolatokat keresni. Nem? És gyülekezetként is megtesszük, akár ha mondjak egy pár szót, hogy lesz egy angol tábor itt júliusban, ez a 3. a gyülekezetben, ja, vagy igen, amióta indult a gyülekezet, tavaly 60-valahány gyerek jött, többnyire nem gyülekezeti háttérből való gyerekek. Jöttek a szülők minden reggel, minden délután, találkoztunk velük, beszélgettünk velük, jöttek a záróprogramra, volt, aki vasárnap is eljött, és valahogy igen, tudatos, amit gyülekezet kifelé szolgálni, kapcsolatba kerülni, nem hívőkkel, és te is be tudsz kapcsolni egy ilyen gyülekezeti dologban. Voltak, akik a Danival mentek ugye iskolákban, Dani zenélt, azt hiszem múltkor nyakorlaci, akkor bizonyságot tett, van lehetőség egy ilyen iskola misszióhoz csatlakozni és ebben részt venni. Tehát az Evang csoport folyamatosan keresi és dolgozik azon, hogy legyenek lehetőségek, és ezen dolgozom, hogy gyülekezet, hogy kifelé szolgálni, kapcsolatba kerülni, nem hívőkkel, de legtöbben már kapcsolatban vagytok, nem? A suliba vagy, egyetemen tanulzak, vannak évfolyam társai, vannak esetleg, nem tudom, egy lakás, lakótársak, meg nem tudom, kollégiumban vagy nem tudom, vannak a munkahelyen, vannak emberek körülöttetek. Ezek a kapcsolatok, ugye, akkor só lehetsz, fény lehetsz, ha érintkezel, nem hívőkkel. 3. szoktál beszélni a hitedről? Ha nem szoktál, akkor imádkozz ezért. Kérj bátorságot, gondolkodj azon, hogy lehet, ha senki nem tudja munkahelyeden, hogy hívő vagy. Imádkozz ezért, védj Isten elé, kérj segítséget Istentől, hogy hogyan, miként tehetem ezt, hogy valaki megértse, meghallja. És az a 4. szoktál ezért imádkozni. Miért? Magadért, a gyülekezetért, a nem hívő barátaidért, ismerőseidért. Ez egy téma. Neked, fontos neked. Úr Jézus, hihetetlen dolog, hogy ránk bíztad, ránk bízod az evangéliumot. Rajtunk keresztül hívsz el embereket, rajtunk keresztül szólsz, ez a te terved. A gyarlóságunk ellenére, gyengeségünk ellenére, hibáink, bűneink ellenére, rajtunk keresztül végzed a te munkádat, éred el az embereket. Hihetetlen dolog. Te mondtad, mi vagyunk. Ne csak az, hogy legyünk, hanem vagyunk. Vagyunk a föld sója, vagyunk a világ világossága. Urunk, köszönjük, hogy ezek lehetünk. Segíts nekünk ebben, Urunk. Segíts, hogy az életünk egyszerűen egy sós élet legyen. Segíts, hogy a környezetünkben, Urunk, hatása legyünk. És adj bátorságot, felvállaljuk a hitünket, a szavakat, amikor szólni kell, a türelmet, amikor csendben kell maradni. Imádkozzunk a gyülekezetünkért is, hogy tudjunk egyre jobban kifelé mozdulni, vinni, nem csak várni, hogy ide jöjjenek a nem hívő emberek, hanem kimenni, és vinni az örömhírt, hogy nekünk erre lehetőségeket. Ha tudjunk erre rámozdulni, ha legyen ez a gyülekezet, egy hegyen épült város, Uram, ahol sok-sok fény van, annyira sok fény, hogy messziről látszik. És az emberek tudják, hogy itt van, hogy van egy hely, ahol világosság van, ahol fény van, ahol remény van. Kérlek ezt munkáld ki bennünk, Urunk. Amen.